Sziasztok! Belső Zoltán vagyok. Ez itt a Számítógép Architektúrák tárgy online előadása. Mai témánk skálázható és hibatűrő rendszerek. Ez a videó a BML Mérnök Informatikus BSC képzésének a tananyaga. Személyes használatra bárki szabadon megnézheti és birtokolhatja. A BML villamos mérnöki és informatikai karán kívüli képzésekben csak a kar engedélyével lehet felhasználni. A mai előadásban elsősorban a nagyvállalati informatikai környezetben alkalmazandó megoldásokra fogunk koncentrálni. Az élet más területén is előfordulhat, hogy nagy megbízhatóságú, magas rendelkezésre állású vagy jól skálázható informatikai rendszerre van szükség, mint például egy repülőgép robotpilótája vagy egy önvezető autó robotpilótája. Ezen környezetekben azonban esetleg teljesen más megfontolásokat kell alkalmazni, mint amiről a mai előadásban beszélni fogunk. Mit is jelent egy nagyvállalati informatikai rendszer? Az első, ami eszünkbe juthat, hogy egy nagyvállalati informatikai rendszerben valószínűleg nagy mennyiségű adatot kell feldolgozni. Ennek megfelelően nyilvánvalóan nagy diszkkapacitásra van szükség. A másik, ami eléggé adja magát, hogy egy nagyvállalati környezetben egyszerre sok program futhat, nagy számítási igényre van szükség, ez elsősorban a processzorra és a memóriára tesz számunkra követelményeket. Nagyon fontos azonban látnunk, hogy a nagyvállalati környezetekben elsősorban az adatok jelentik az értékeket. Tehát nem az informatikai eszközök, nem a rajtuk futó programok, hanem az adatok azok, amik maguk az értékek. Ennek megfelelően kiterjedt és jól működő mentési rendszerre van szükség, annak érdekében, hogy meg tudjunk előzni esetleges adatvesztést. A nagyvállalati környezetben tipikusan sok felhasználót kell egy időben kiszolgálni. Ez nem csak azt jelenti, hogy sok program fut és sok processzorra van szükség, vagy ezek sok memóriát használnak, hanem ráadásul nagyon fontos tud lenni a hálózati sávsebesség, a hálózati kapacitás mértéke is. Az adatok ráadásul nem csak értéket képeznek, hanem titkot is, tehát nagy hangsúlyt kell fektetni az adatbiztonságra. Jelentheti ez az informatikai eszközök fizikai védelmét is, valamint jelentheti az adatátviteli csatornákon titkosítást. Az adatok oly fontosak a nagyvállalati informatikai környezet szempontjából, hogy a vállalat üzemmenete múlhat az adatok elérhetőségén, ennek megfelelően magas rendelkezésre állást kell biztosítanunk. Hogyan lehet ezen követelményeknek megfelelő nagy rendszert összerakni? Egyáltalán mit jelent számunkra az, hogy egy rendszer nagy? Elegendő-e mindenből sokat venni, és akkor a rendszerünk nagy lesz? Vagy van egy pont, amelyen ponton túl a mennyiség már átcsap minőségbe? Ezek a kérdések a skálázhatóság kérdései. Mit is jelent számunkra egy nagy rendszer? Hát ugye sok párhuzamos folyamatot jelent, ami azt jelenti, hogy sok processzorra van szükség. Nagy adatmennyiséget tárolunk, az azt jelenti, hogy sok diszkre van szükség, és hogyha ezt a nagy adatmennyiséget hatékonyan akarjuk tudni feldolgozni, akkor sok memóriára is szükség van. De vajon el lehet-e érni ezt a célt úgy, hogy elegendően sok, mondjuk asztali PC-t veszünk, azt föltornyozzuk egy nagy polcra, bezsúfoljuk egy gépterembe, és telerakjuk ilyen asztali számítógépekkel. Ez egyáltalán nem olyan világtól elrugaszkodott gondolat, mint ami ennek elsőre hangzik. Ezt a fényképet én magam készítettem, amikor pár évvel ezelőtt a CERN-ben jártam turistaként látogatáson. Ez még azelőtt volt, hogy az LHC elkezdte az üzemmenetét, éppen ekkor építették ki az LHC-hez szükséges informatikai rendszert, cserélték ki le az addig meglévő mainframe-es rendszert, ahogy a képen is látjuk, rengeteg sok asztali PC-re, amit érdekességként megfigyelhetünk, hogy ezek teljesen standard asztali PC-k, még a CD-olvasó is bennük van. Ahogy a CERN-be elmondták, az egyetlen szempont számukra az volt, hogy melyik géppel, milyen gép vásárlásával tudják elérni a legalacsonyabb MIPS per dollár arányt, azaz hogy tudnák a legnagyobb számítási kapacitást a lehető legolcsóbban kihozni. És erre az jött ki, hogyha úgy járnak a legjobban, hogyha előre összeszerel stock számítógépeket vesznek, CD-romostul, készülékházastul, mindenestül. De nem minden feladat esetén működik ilyen egyszerűen. Lássuk csak, hogy a CERN-ben milyen a feladat. Először is hihetetlen mennyiségű adat keletkezik, ezt kell feldolgozni, azonban ennek az adatmennyiségnek a jellemzője az, hogy felbontható viszonylag kicsi részekre, és ezek a kicsi részek egymástól függetlenül feldolgozhatóak, tehát jól szétosztható, egymáshoz lazán kapcsolódó számítógépek hálózatára. A feldolgozás rengeteg számítást igényel, azaz a fő erőforrása számukra a processzor kapacitás, ez limitálja azt, hogy mennyi mennyiségű adatot tudnak feldolgozni. Fontos jellemzője a CEM-ben végzett feldolgozásnak az is, hogy egy-egy gép meghibásodása nem hátráltatja a többi munkáját, mivel a feladatot fel tudtuk osztani függetlenül elvégezhető számításokra. Hogyha egy gép meghibásodik, akkor a ráéső számítási rész az persze kiesik, azonban adat nem vészel ettől, hiszen egy központi helyről osztják szét az adatokat feldolgozásra. Ez azt is jelenti, hogy ezek az egyedi független gépek egymástól függetlenül lecserélhetőek. Egy tipikus nagyvállalati környezet az nem ilyen. Egy tipikus nagyvállalati környezetben az adatok nem függetlenek egymástól, a feldolgozásaik nem végezhetőek függetlenül, ennek megfelelően egy ilyen megoldás egy nagyvállalati környezetben nem alkalmazható. Milyen is egy tipikus nagyvállalati feladat? A tipikus nagyvállalati feladatot online tranzakció feldolgozásnak, vagy angol szóval online transaction processingnek hívjuk. A minta példa feladat, amit mindig felszoktak hozni példának, az a credit-debit tranzakció. Ez a tranzakció abból áll, hogy van két számlánk, és egyik számláról pénzt kell áthelyezni a másikra. A két számla gyakorlatilag egy nagy adatbázisnak két rekordját jelenti. Az egyik rekord értéke csökken, a másik értéke ugyanannyival nő. Ennyi lenne a feladat, azonban vannak megkötéseink. A legfontosabb megkötés, hogy ennek a tranzakciónak egyszerre osztatlanul kell lezajlania. Ami azt jelenti, hogy egy külső szemlélő számára vagy azt látja, hogy a művelet azaz, hogy mindkét művelet teljes egészében sikeresen véget ért, vagy az, hogy egyik sem teljesült. Köztes állapot nem megengedett. Lehetnek további megkötések is, például, hogy a számla egyenleg nem mehet negatívba. És a nagyvállalati feladat, hogy ilyen vagy ehhez hasonló tranzakciókból kell adott idő alatt minél többet megcsinálni. Ezek a tranzakciók adott esetben nem függetlenek egymástól, gondoljunk csak arra, hogy érinthetik ugyanazt a számlát is. Az adatbázis tranzakciók jellemzői. Először is egymással párhuzamosan elvégezhetőek, azonban ehhez megfelelő egymástól elválasztó mechanizmusokat kell biztosítanunk, zárolnunk kell azokat az adatelemeket, amelyen éppen az adott feldolgozás történik, ezt angol szóval lokkolásnak nevezzük. Mivel egyszerre több processz fut a rendszerbe, ezeknek kommunikálniuk kell egymással, hatékony interprocess kommunikációs eszközökre van szükség. Ráadásul ilyen zárolásokból, ilyen lokkokból rengeteg lehet egyszerre a rendszerben, tehát ezeknek hatékony implementációjára van szükség. Az adatbázis tranzakciók egyik jellemzője, hogy nagy adatmennyiséget mozgatnak a diszk és a memória között, tehát az ezt kiszolgáló informatikai rendszernek megfelelő IO-s sávszélességgel kell rendelkeznie. Ugye több tranzakció is hivatkozhat ugyanarra az adattartalomra, előnyös tud lenni, hogyha ezeket csak egyszer kell a memóriában tárolni, azaz az egyes folyamatok, processzek között osztott memória használata lehetséges. A nagyvállalati környezetek kifejezetten igénylik a nagymértékben párhuzamosított rendszerek használatát. Párhuzamosított rendszert többféleképpen is létrehozhatunk. Lehet például a rendszer szorosan csatolt. Szorosan csatolt rendszerről beszélünk akkor, hogyha az egyes processzorok közös memóriaterületet látnak. Ezt szimmetrik multiprocessingnek, SMP rendszernek is nevezzük. A fél év eddigi részében főleg ilyen rendszerekről beszéltünk. Azonban nem csak így lehet párhuzamosított rendszert készíteni. Lehet razán csatolt rendszert készíteni, amikor a rendszer tagjai önálló számítógépek saját memóriával és mindegyiken független operációs rendszer fut, a kapcsolatot közöttük valamiféle hálózati kapcsolat jelenti. Azonban abból az értelemben igenis ez egy párhuzamosított rendszer, hogy egy azon feladat megoldásán dolgozik. Az ilyen rendszereket masszív parallel processingnek, MPP rendszereknek nevezzük. Természetesen a két szélsőség között köztes megoldások is elképzelhetőek. Elképzelhető például, hogy az egyes rendszereknek van saját memóriája, azonban van közös osztott memória terület is, amit mindannyian látnak. Egy köztes állapot az, amikor az egyes komponensek ugyan minden memória területet elérnek, tehát SMP rendszernek nevezhetjük a rendszert, azonban nem egyforma módon, nem egyforma hatékonysággal érik el a különböző memóriaterületeket. A Non-Uniform Memory Access, ez a NUMA rendszerek, amelyekről egy korábbi előadáson már tanultunk. De mekkora nagy is lehet egy nagy rendszer? Egyáltalán hogy képzeljünk el egy nagy rendszert? Az ábrán látunk néhány példát nagyvállalati környezetekben alkalmazott nagyméretű szerverekre. Némelyike fizikailag is nagyméretű, például ez az IBM Z-Series szerver, egy kétajtós szekrény méretű szerverről beszélünk, ez ténylegesen ember nagyságú, tipikusan 180 centi, 2 méter magas rekszekrényben helyezkedik el. Hasonlóan nagyméretű rekszekrényben helyezkedik el ez a nagyméretű Power szerver, az IBM Power processzorára épül, de nagyméretű rendszer készíthető PC architektúrából Intel processzorral is, itt látunk két különböző gyártónak a mintapéldáját erre. Az ábrán a jelenleg up-to-date Power 9-es szerverből fölépíthető az IBM által kínált legnagyobb szerver adatlapját látjuk. Ennek a szervernek a jellemzője az, hogy az egész rendszer nódokból épül föl, a rendszer állhat 1, 2, 3 vagy 4 ilyen nódból. Az egyes nódok azok standard 19-szoros regbe illeszthető 5 egység magas egységeket jelentenek. Mindegyik nódban lehet maximum 4 processzor szoket. Ebbe a szoketbe különböző processzorok illeszthetőek, 8, 10 vagy 12 kóros processzorok illeszthetőek egy-egy szoketbe. És ugye, hogyha egy nódban 4 szoket lehetséges, és 4 ilyen nódot összeépítünk, összesen 4 processzor egységről, mindegyik önmagában lehet 12 kóros, tehát 192 kór együttműködéséről beszélünk. A Power 9-es architektúra jellemzője, hogy nagy mértékben támogatja szimultán többszálú végrehajtást, azaz az SMT rendszert. Egy Power 9-es processzor akár 8 SMT szállat is képes egyszerre végrehajtani, tehát a 192 kórunk mindegyike képes erre külön-külön. Természetesen ennyi processzor mellé már nagy mennyiségű memóriát is csatolunk, a legnagyobb kiépítésben 64 terabájt memória mennyiség képzelhető el ebben a szerverben. Az Intel processzorokból is, a nagyvállalati rendszerekben szánt Xeon processzorokból is építhető meglehetősen nagy rendszer. A felső táblázatban a 2017-es évben elérhető legnagyobb Xeon processzorokat látjuk. Itt azt láthatjuk, hogy egy processzor 24 kóros tudott lenni, és 2,4 GHz-es órajelről beszélhetünk. Míg a legmodernebb 2019 végére elérhető Intel processzorok 28 kór, és ezek mindegyike 3 GHz-es órajelre képes. Az Intel processzorok is támogatják a multithread architektúrát, ennek megfelelően a 28 kórunk akár 56 thread végrehajtására is képes. Ez a processzor család, az Intel Xeon Platinum Octa-Core processzor család, az a fő jellemzője, hogy 8 processzor szoketből is lehet egy együttműködő SMP rendszert építeni. Létezik ennél több kort tartalmazó Intel Xeon processzor is, a legnagyobb az 56 kort tud tartalmazni, azonban az nem tud 8 processzort összeépíteni egyetlen rendszerbe, tehát ezzel az architektúrával érhető el jelenleg a legtöbb processzort tartalmazó rendszer, hogyha Intel architektúrában gondolkodunk. Hogyan is épül föl egy ilyen sok processzorokból álló Intel rendszer? Itt van például a Lenovo által gyártott X3950 típusú szerver. Ebben a szerverben a processzor modulokat ilyen cserélhető búkoknak nevezett egységekben tudjuk behelyezni a rendszerkeretbe. 8 ilyen búkot lehet elhelyezni egy szerverben, és mindegyik bukban egy Intel Xeon processzor van, illetve 24 memória modul számára van hely. Ennek megfelelően a teljes kiépítésében a rendszer 8 Xeon processzort tartalmaz, mindegyike külön-külön 24 kórt tartalmaz, tehát a teljes rendszer összességében 192 kórt tud tartalmazni. A legnagyobb kiépítésben ugye a 24 memória modul 8 bookban elhelyezve a 192 memóriamodult jelent, ha mindegyikbe ezen a szerver idejében elérhető legnagyobb 64 GB-os memóriamodult helyezzük, akkor 12 terabyte memóriát kapunk a teljes rendszerre nézve. Ez egy noma rendszert alkot, hiszen az egyes processzorok hatékonyabban érik el azokat a memóriamodulokat, ami vele egy bookban van, mint azok, amelyek más bookokban vannak, azonban a rendszer így is egy nagy SMP rendszert alkot. Egy újabb, hasonló Intel szerver, amelyben egy kicsit más struktúrában, de szintén 8 processzor modul helyezhető el, ezek ilyen kis tálcákon vannak elhelyezve, egy tálcán két CPU modul van, 4 ilyen tálcát tudunk a rendszerbe helyezni, tehát ez is 8 processzor fogadására képes, ez a 28 kóros processzorok fogadására képes rendszert jelenti. Ebben a rendszerben 96 memória modul számára van hely, hogyha 256 GB-os modulokat helyezünk el, akkor 24 terabyte memóriát építhetünk az egyetlen rendszerünkbe el. Érdekes megjegyezni, hogy akár melyik rendszerről, akár a Power Systemről beszélünk, a korábbi évek Power Systemére is jellemző volt ez, akár az Intel szerverekről, körülbelül 200 kóra az, ami egy SMP rendszerbe elérhető, az utóbbi évtizedben ez egy jellemző felső limit, amit nem igen szoktak meghágni. Természetesen ez az üzleti rendszerekre vonatkozik, a nagy SMP rendszerekre, a kifejezetten tudományos számításokra szolgáló szuperszámítógépekben ennél sokkal több processzormagot is láthatunk. Azonban az üzleti rendszerekben nem csak a processzorok mennyisége számít. Számít az, hogy a rendszer többi komponense hogyan képes együttműködni. Tehát a processzorok kiszolgálásához megfelelő memória mennyiségre, a memória eléréséhez megfelelő sávszélességre, az I/O rendszer eléréséhez megfelelő I/O rendszer sávszélességre van szükség, és mindez a belső buszok kapacitására is megkötéseket tesz. Ezeknek a komponenseknek mind-mind együtt kell skálázódnia, hogy ne legyen egy bizonyos komponens, ami a szűk keresztmetszetet jelenti a feldolgozás szempontjából. Ezt nevezik úgy, hogy Balanced System Design. Nem ez az egyetlen szempont egy üzleti rendszerben, másik szempont a megbízhatóság, amit a megbízhatóság, rendelkezésre állás és szervizelhetőség hármasával, Reliability, Availability and Serviceability hármas bűvszóval szoktak jellemezni. Ebből a szempontból a lehetséges meghibásodásokat kategorizáljuk, annak megfelelően, hogy milyen mértékű kiesést okozhatnak. A legalacsonyabb kategóriába soroljuk azokat a jelenségeket, amelyek önmagukban még kiesést nem okoznak, csak a hiba lehetőségére utalnak, és a legmagasabb kategóriába azok, amik a legsúlyosabb következményekkel járnak, és a cél az, hogy ezeknek a súlyos hibákat lényegében teljesen elimináljuk, és az egyre súlyosabb hibákból egyre kevesebb jöjjön létre a rendszerben. Érdekes módon egy számítógép belsejében a leggyakrabban meghibásodó eszköz az a ventilátor. Úgyhogy már viszonylag kicsi és olcsó szerverkategóriás rendszerekben is standard tartozék a menet közben cserélhető ventilátor. A második leggyakrabban meghibásodó egység a tápegység, úgyhogy a szervergépekben tipikusan több tápegység helyezkedik el, amelyek nagyobb teljesítményre képesek, mint amennyire szükség van a gép kiszolgálásához, ezért egy vagy több tápegység meghibásodása esetén a többi tápegység még képes a rendszert ellátni, és ezek a tápegységek is angol szóval hot swap módon, azaz menet közben cserélhetőek. Ezzel érhető el az, hogy a rendszerben a legkritikusabb hibáknak a hatását eliminálni tudjuk. Nézzük meg ezek után, mit is értünk azon, hogy magas rendelkezésre állás. A rendelkezésre állást a szakzsargonban 9-esekben mérjük. Hány 9-es rendelkezésre állású a rendszerünk? Ez egy nagyon egyszerű fogalom, hogyha a rendszer az idő 90%-ában áll rendelkezésre, akkor egy 9-es rendelkezésre állásról beszélünk. Ez tehát azt jelenti, hogy az év 365 napjából az állásidő legfeljebb 36,5 nap lehet, az idő többi részében a rendszer rendelkezésre áll. A 99%-os rendelkezésre állást 2.9-es rendelkezésre állásnak nevezzük, és ez évi 3,65 század nap kiesést enged meg. A 3.9-es rendelkezésre álláshoz évi 8 óra 45 perc állásidő tartozik, a 4.9-es rendelkezésre álláshoz évi 52 perc állásidő tartozik, míg az 5.9-es rendelkezésre állásidő mindössze évi 5,3 perc kiesést enged meg. Gondoljunk csak bele, hogy ez milyen szigorú megkötést jelent, ez még egy operációs rendszer rebootra sem elegendő, és ráadásul a rendelkezésre állás szempontjából ebbe a kiesésbe bele kell érteni a meghibásodásból adódó nem tervezett kieséseket, és például az operációs rendszerek upgrade-jéből adódó tervezett kieséseket egyaránt. Ráadásul a rendszerünk nem egyetlen komponensből áll. A közmondás úgy tartja, hogy egy rendszer olyan erős, amilyen erős a leggyengébb lánceme. Ez azonban nem igaz, valójában ennél sokkal gyengébb. Tekintsünk példaként egy olyan rendszert, ami két komponensből áll, amelyek külön-külön 90% rendelkezésre állásúak, és ezek a komponensek egymástól függetlenek, azaz egymástól függetlenül is képesek meghibásodni. A rendszert akkor tekintjük rendelkezésre állónak, ha mindkét komponense rendelkezésre áll. Ha bármelyik komponens hibázik, akkor a rendszert nem tekintjük rendelkezésre állónak. A teljes rendszer rendelkezésre állása tehát 0,9 x 0,9, azaz 81%. Tehát külön-külön bármelyik komponens tekinthetjük leggyengébb láncszemnek, azoknak 90% a rendelkezésre állása, azonban a teljes rendszernek csak 81%. Ennél súlyosabb a helyzet akkor, hogyha a rendszerünk nem csupán két komponensből áll. Tekintsünk egy rendszert, amelyik 30 komponensből áll, amelyek egyenként elég megbízhatóak, 99% rendelkezésre állásúak. Hogyha ezek független komponensek, azaz függetlenül képesek hibázni, és mindegyik komponensnek rendelkezésre kell állni a rendszer teljes rendelkezésre állásához, akkor 0,99 a 30-on 74%-os rendelkezésre állást kapunk. Hogyha a rendszernek nem csupán egy processzort vagy egy számítógépet tekintünk, hanem egy teljes információs rendszer, ami áll a végfelhasználó elérési pontjából, a vállalati szerverekből és az oda vezető hálózati komponensek összességéből, akkor ez a 30 komponens, amelynek mindegyiknek rendelkezésre kell állnia, már nem is tűnik olyan eltúlzott mértékű dolognak. Az természetesen van igazságtartalma a közmondásnak, a teljes rendszer rendelkezésre állását az alacsonyabb rendelkezésre állású komponensek határozzák meg. Tekintsünk példaként megint 30 komponest, amelyeknek a 90%-a, azaz közülük 27 legyen ideális 100% rendelkezésre állású, és a maradék 10%, azaz 3 komponens legyen 90% rendelkezésre állású. Ekkor a teljes rendszer rendelkezésére állására az jön ki, hogy 0,9 a harmadikon, azaz 73%-os rendelkezésre állású. Tehát ténylegesen a három gyengébb komponens határozta meg a rendszer rendelkezésre állását, nem tudott ezen segíteni az, hogy van 27 komponensünk, amit ideális 100%-os rendelkezésre állásúnak tekintünk. A rendelkezésre állás javítására jó ötletnek tűnik a kritikus komponensek duplikálása. Ilyen megoldás például a diszkrendszerek tükrözése. Ez azt jelenti, hogy ha a duplikált komponensek közül bármelyik rendelkezésre áll, akkor a teljes rendszer rendelkezésre áll. Más szóval azt is mondhatjuk, hogy a duplikált rendszer egyik komponensének a meghibásodása még nem okozza a rendszer meghibásodását, egy komponens meghibásodását a rendszer még elviseli. Persze egy második komponens meghibásodása már végzetes tud lenni a rendszer számára. Tekintsük példaként egy 99%-os rendelkezésre állású komponenst, amelyet megduplikálunk. Mekkora lesz a teljes rendszer rendelkezésre állása? Úgy tudunk okoskodni, hogy a teljes rendszer akkor esik ki, hogyha mindkét komponens külön-külön kiesik. Egy komponens kiesésének a valószínűség 1%, ha ezek egymástól függetlenek, akkor az, hogy mindkét komponens egyszerre esik ki, az az 1% a négyzeten valószínűségű. Ebből az jön ki, hogy a teljes rendszer rendelkezésre állása 4,9-es lett 99,99%-os. Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy a rendszer többi komponenséhez képest a duplikált komponens az lényegében hibamentes. Adódik a gondolat, oldjuk meg a problémát úgy, hogy duplikáljunk meg minden komponenst. Ez jó ötletnek hangzik, de persze vegyük figyelembe azt is, hogy az egyes komponensek kapcsolatban állnak egymással, és ezeket a kapcsolatokat is úgy kell kiépíteni, hogy a duplikátumokból fölépített rendszer bármelyik komponensének a kiesését a rendszer még képes legyen megkerülni az alternatív útvonalakon, az alternatív komponensek használatával, tehát egyetlen komponens kiesése ne okozza a teljes rendszer kiesését. Az olyan rendszert, amelyben nincs egyetlen olyan komponens sem, amelynek a meghibásodása önmagában a teljes rendszer leállását okozhatja, no single point of failure rendszernek nevezzük. Azaz egy ilyen rendszerben nincs egypontú hibahely, nincs olyan pont a rendszerben, amelynek a hibája a teljes rendszer meghibásodását okozza. Tekintsünk példaként egy diszkal rendszert. Az egyes diszkek lemezek meghibásodása ellen a RAID rendszerrel lehet védekezni. A RAID betűszó, Redundant Array of Independent Disk, azaz független lemezek redundáns rendszerét jelenti. Ez pontosan azt jelenti, hogy egy RAID tömböt több lemezből építünk föl, amelyen oly módon helyezzük el az adatokat, olyan redundanciákat helyezünk el az adatokban, hogyha egyetlen lemez kiesik, megsemmisül, a rendszer szempontjából elérhetetlenné válik, akkor a RAID tömb maradék lemezein található információkból még minden adat helyreállítható, a rendszer működése kiszolgálható, sőt, hogyha a meghibásodott lemezt kicseréljük egy újra, akkor a többi diszken tárolt adatból visszaállítható a meghibásodott lemez adattartalma, ezt föl tudjuk írni menet közben az új lemezre, és gyakorlatilag a hibát megelőző állapotot tudtuk visszaállítani. Ez egy kitűnő megoldásnak tűnik, teljes mértékben véd egy lemez meghibásodása ellen. Azonban a rendszerünk nem csak a lemezből áll. Ott van például a RAID vezérlőkártya. Hogyha az meghibásodik, akkor az egész RAID tömb kiesik, és az adataink elérhetetlenné válnak. Vagy például a RAID vezérlőkártya és a processzor, illetve a központi memória közötti busz meghibásodása is a teljes rendszer kiesését okozhatja. A megoldás a problémára az, hogy emeljük ki a diszkal rendszert a számítógépből, és helyezzük ezt egy külön szerverbe. Ezt a külön disk szervert úgy építsük fel, hogy benne vannak a lemezeink, a RAID tömböt alkotó lemezeink. Mindegyik lemez olyan, hogy két porttal rendelkezik, azaz két RAID vezérlőkártya egy időben képes őt elérni. És rakjunk a disk szerverbe két kontrollert. Ez nem a disk vezérlőkártyát jelenti ez a kontroller, hanem egy önálló szerver tulajdonképpen, RAID vezérlőkártyával, memóriával, processzorral és a külvilághoz kapcsoló I/O eszközökkel együtt. Ez két alternatív kontroller, mind a kettő ugyanazt a RAID tömböt éri el, azaz bármelyiken keresztül elérhető a disk szerverünknek az adata. A számítógépeink, a valós szervereink pedig kapcsolódjanak valamilyen módon ezekhez a kontrollerekhez. Mindegyik szerver kapcsolódjon a lehető legtöbbféle módon mind a két kontrollerhez, azaz a RAID tömbünk elérésére a szervereink számára több útvonal áll rendelkezésre, és ezek alternatívái tudnak lenni egymásnak. Szakszóval ezt úgy hívjuk, hogy multipass I/O. A kapcsolat a számítógépek és a disk szerverek között többféle lehetséges. A régebbi évtizedekben tipikusan ez kázi kapcsolatot jelentett, később ezt fölváltotta a Fibre Channel kapcsolat. Tehát a modern időkben ezekből a Fibre Channel kapcsolatokból egy hálózatot építünk, és ezt Storage Area Networknek hívják. A Storage Area Network gyakorlatilag az Ethernet hálózathoz megtévesztésig hasonló módon épül föl, kapcsológépekből, switchekből áll, mindegyik szerverben van egy-egy SAN vezérlőkártya, amelyiken keresztül kapcsolódik az egyik SAN switchhez, illetve egy másik SAN vezérlőkártya, amin keresztül egy másik SAN switchhez, és mindkét SAN switchen keresztül elérhető mindkét kontroller. Ugye ebben a rendszerben a szerver számára a RAID tömbhöz négy alternatív útvonal létezik. Az egyes SAN switchen keresztül az egyes kontrolleren keresztül is képes elérni a RAID tömböt, az egyes SAN switchen keresztül a kettes kontrolleren keresztül is képes elérni, és még két útvonal van a kettes SAN switchen keresztül, ez összességében négy alternatív útvonalat jelent. Hogyha a SAN hálózat bármelyik egyet pontján egy hibát behelyezünk, akkor még a négy alternatív útvonal közül valamelyik működni fog. Ha például ez a SAN kábel meghibásodik, akkor nem fogja elérni a szerver az egyes SAN kontrollert, viszont a kettesen keresztül eléri a diszkal rendszer. Hogyha mondjuk az egyik SAN switch hibásodik meg, ugyanez a helyzet, a másik SAN switchen keresztül eléri még a diszkrendszer. Hogyha a diszkrendszer egyik kontrollerének egyik SAN kártyája, vagy maga az egész kontroller hibásodik meg, még mindig találunk alternatív útvonalat másik kontrolleren keresztül. Az utóbbi időben divatossá vált az a megoldás is, amikor nem egy dedikált storage hálózatot, SAN hálózatot használunk, hanem a hagyományos hálózaton, adathálózaton keresztül érjük el a disk szerverünket, ezt Network Attached Storage, azaz NAS rendszernek is szokták nevezni. Na most természetesen, amikor a SAN hálózatban ez egyik komponens hibázik, akkor áll az I.O. kérés, amely éppen azon a komponensen keresztül haladt, az az I.O. kérés nem fog teljesülni, azaz az operációs rendszer számára keletkezik egy I.O. hiba, azonban az operációs rendszer tudja azt, hogy neki ehhez az adategységhez alternatív útvonalai vannak, és egész egyszerűen az I.O. hibával visszatért I.O. kérést megismétli egy alternatív útvonalon keresztül, és ilyen módon a hiba nem jelenti azt, hogy az adat elérésben bármiféle törés keletkezne. Példa erre egy ilyen disk alrendszerre, az IBM cégnek egy nem túl modern, mára már nem gyártott storage szervere, az Enterprise Storage Servernek a széleses márka nevén a Sharknak nevezett rendszer. Ebben a rendszerben azt láthatjuk, hogy vannak benne lemezek, a lemezekből RAID tömböket alkot a rendszer, illetve vannak benne vezérlők, itt a pirossal bekeretezve látjuk a két vezérlőt, ezek gyakorlatilag power szerverek. Mindkét vezérlő az összes lemezhez kapcsolódik, ezen a kék kábelen keresztül, ebben a rendszerben a mára már divatjából kiment SSA, Serial Storage Architecture elérési módszert használja. Ez egy olyan diszkelérési rendszer volt, amiben kettős gyűrűbe foglalták a diszkeket és az őket elérő vezérlőket. A kettős gyűrűnek az a jelentősége, hogyha valamelyik ponton keletkezik egy meghibásodás, akkor a kettős gyűrűt az adott ponton rövidre zárva egy kifli alakú rendszert kapunk, amiben továbbra is elérhető az összes komponens, az összes diszk, illetve az összes abban résztvevő vezérlő. Tehát mindkét vezérlő képes elérni az összes RAID tömböt, viszont a szerverek azok nem közvetlenül a vezérlőkhöz kapcsolódnak, hanem a storage szerverben vannak I.O. modulok, még meg összesen négy, és mindegyik I.O. modulhoz mindegyik szerver kapcsolódik ezen a vastag fekete kábelen keresztül, ami egyébként PCI protokollt visz át ez a vastag fekete kábel, tehát egy vezérlőben látunk négy ilyen csatlakozást, mind a négy I.O. modulhoz csatlakozik ezen keresztül, a másik vezérlőnek is megvan a négy kábele, tehát mindkét I.O. modulban, mindegyik I.O. modulhoz két PCI vezérlő tud csatlakozni. A külső szerverek pedig ezeken az I.O. modulokban lévő I.O. kártyákon keresztül érik el a storage szervert, tehát bármelyik I.O. modul kiesése esetén az alternatív I.O. kártyákon keresztül érik el, mindkét kontrollert el tudják érni, illetve bármelyik vezérlő kiesése esetén a másik vezérlőn keresztül még elérheti a RAID tömböket. Természetesen a vezérlőknek a tápegységei különösen meghibásodásra hajlamos komponensek, ezért aztán ezek duplikáltan. Pontosabban ebben a rendszerben úgy van, hogy egy vezérlőt három tápegység lát el, és a három tápegységből kettőnek a működésére van szükség ahhoz, hogy a vezérlő még tovább működjön. A harmadikat azt menet közben cserélni lehet a rendszerben. További bonyolítás egy ilyen diszka rendszerben az, hogy a kontrollerekben gyorsító tár, cache memória van. Ennek a jelentősége az, hogy a diszk műveleteket szeretnénk gyorsítani. Viszonylag egyszerű a helyzet az olvasási műveleteknél, hogyha egy adatot egyszer beolvastunk egy diszkről, akkor azt elhelyezzük a cache memóriában, a vezérlőnek a cache memóriájában, és hogyha ugyanerre az adatelemre újra kérés érkezik ugyanattól vagy akár másik szervertől, akkor egyszerűen a cache memóriából szolgálja ki ezt az olvasási kérést. Azonban az írási kéréseket is jó lenne gyorsítani, jó lenne keselni. Ezzel nagyban növelni lehetne a rendszer működésének a sebességét. Azonban van egy nagyon fontos különbség az olvasási és az írási műveletek között. Az operációs rendszerek úgy tekintenek az I/O műveletekre, hogyha a diszkre egy I/O művelet, egy írási művelet sikeresen véget ért, akkor az adat az biztonságban van a diszken, a memóriából el lehet dobni. Azonban, hogyha az I/O gyorsítása érdekében a szerver az írást először csak a cache memóriába teszi be, és onnan csak később íródik ki a diszkre, akkor ez nem feltétlenül igaz. Egy áramszünet ebben a pillanatban a cache memória elvesztését jelentheti, ami adatvesztést jelenthet. Hasonlóképpen, hogyha az adat csak az egyik kontrollernek a cache memóriájában van jelen, akkor annak a kontrollernek a kiesése megint csak adatvesztést jelentene. Ez egy olyan probléma, amire a programok nincsenek fölkészülve, ez ellen tehát védekeznünk kell. A megoldás az az lehet, hogy nem felejtő cache-t használunk. Ilyen nem felejtő cache-t lehet úgy fölépíteni, hogy például SRAM alapú cache memóriát építünk, és mindegyik memória mellé rakunk is akkumulátort, amely áramszünet esetén megtartja az SRAM-ban tárolt adatokat. Ez egy jó módszer, csak viszonylag drága, és hát az SRAM-okról azt tudjuk, hogy korlátozott kapacitású rendszer építhető fel ebből. Az olvasási műveletek keselésére teljesen fölösleges ilyen rendszert használni, teljesen megfelel a felejtő cache memória, hiszen ha a kontroller vagy a diszka rendszer meghibásodik újraindítás után, egész egyszerűen az olvasási műveletet újra a diszkra elvégezzük. A nem felejtő memóriából felépített cache az véd az áramszünet hatása ellen, azonban továbbra sem véd a kontroller meghibásodása ellen. A megoldás az, hogy legyen két cache memória rendszerben, az egyik egy nagyméretű, normál DRAM-ból felépített, tehát áramszünet esetén felejtő cache, és lesz egy kisebb, SRAM-ból felépített nem felejtő cache. Írási műveletnél pedig a kontroller úgy fog működni, hogy a felírt adatmennyiséget beírja a saját normál cache-be, valamint a szomszéd kontrollernek a nem felejtő cache-be is. És hogyha minden jól megy, akkor később a saját normál cache-ből az adatot kiírja a lemezre, illetőleg, hogyha a frissen kiírt adatra olvasási kérés jön, akkor innen a normál cache-be ezt ki lehet szolgálni. Na most abban az esetben, hogyha az egyik kontroller hibázik, akkor a másodlagos kontroller ezt észleli, és az első, amit csinál, hogy a nem felejtő cache-ben tárolt adatot kiírja a diszkre, majd átveszi a kiesett kontroller I/O kéréseinek a kiszolgálását, és a rendszer féllábad ugyan, de működik tovább. Áramszünet esetén, vagy más nem tervezett leállás esetén pedig az történik, hogy újraindítás után mindkét kontroller ellenőrzi, hogy mi van az ő nem felejtő cache-ben, és ha van, talál benne olyan adatot, ami kiírásra vár, dirty státuszú, akkor azt először kiírja a diszkre, és csak ezután kezdi meg a normál I/O kérések kiszolgálását. Ezzel a módszerrel elérhető az, hogy az írási műveleteket is cache-eljük, a rendszer olyan sebességgel képes normál üzemben működni, hogy az írási műveletek is a cache sebességével működnek, azonban bármilyen kiesés esetén az adatok továbbra is biztonságban vannak. A Storage szerverek alkalmazásával megoldást találtunk a diszken tárolt adatainknak a rendelkezésre állásának a biztosítására. Azonban az informatikai rendszer nem csupán a diszken tárolt adatokból áll. Mi a helyzet például a processzorral és a memóriával? Ezeket a komponenseket nem olyan könnyű önmagukban duplikálni. A megoldás általában azt szokta jelenteni, hogy az egész gépet duplikáljuk, azaz masszív paralel processing rendszert alakítunk ki. Ez azt jelenti tehát, hogy két számítógépünk van, amelyeken független operációs rendszerek futnak, azonban ezek a szerverek, ezek az operációs rendszerek ugyanazt a diskszervert, ugyanazokat az adatokat érik el. Tehát a két komponensünk bármelyike képes a felhasználói kéréseket kiszolgálni. Ezek a szerverek folyamatosan figyelik egymást, ezt heartbeatnek nevezzük, és az egyik rendszer észleli, hogy a másik elérhetetlenné vált, akkor átveszi a funkcióját. A két gép kívülről a felhasználók szempontjából egyetlen rendszernek látszik, ezt nevezzük így együtt clusternek. Tipikus megoldás az, hogy az egyik gép az éles, a szolgáltatógép, a másik gép pedig tartalék. A különböző gyártók különböző márkanevekkel illetik az ilyen rendszereket, például nevezhetjük ezt High Availability Cluster Multiprocessingnek. Más rendszer esetén az elnevezés Parallel Sysplex. Amennyiben az éles rendszer elérhetetlenné válik, ezt a tartalékot képező rendszer a heartbeatek elmaradásából észleli, és ezen a ponton megfogja, felmountolja a kieső rendszer lemezeit, elindítja a kieső szolgáltatásokat, akár szükség esetén át is címzi a saját hálózati interfészeit, hogy a kiesett rendszer hálózati címeire is válaszolni tudjon. Ezzel teljes mértékben átvette a kiesett rendszer funkcióját. A tartalékrendszer a normál üzemben lehet teljesen tétlenül várakozó, ilyenkor cold standby-ról beszélünk, vagy lehet az, hogy a klaszterünk nem csak egy szolgáltatást lát el egy időben, hanem több lényegében egymástól független szolgáltatást, az egyik szolgáltatás szempontjából az egyik rendszer az éles, és jön neki a másik a tartaléka, a másik szolgáltatás szempontjából viszont a másik rendszer az éles rendszer, és neki ez az első rendszer lesz a tartaléka. Ilyenkor hot standby rendszerekről beszélünk. A legbonyolultabban kivitelezhető és leghatékonyabb megoldás az, hogy mindkét szerver ugyanazon a szolgáltatáson dolgozik, megosztva egymás között a bejövő kliens kérések terhelését, ilyenkor load balancing rendszerről beszélünk. Ilyen cluster megoldással a tervezett leállások és karbantartások okozta kiesések is kivéthetőek. Egész egyszerűen azt a szervert, amelyiket tervezzük leállítani, annak a szolgáltatását átterheljük a tartalékrendszerre, és így felszabadul a rendszerünk, ezen el lehet végezni a szükséges javításokat, le lehet kapcsolni, és a szerviz elvégezheti rajta az alkatrészcserét, vagy hogyha a szoftverfrissítésre van szükség, akkor azt álló rendszer mellett el tudjuk végezni, majd ezután a rendszert újraindítva vissza lehet ráterhelni a kiesett szolgáltatást. Van azonban olyan eset is, amikor a redundáns rendszereinket eddig függetlennek tekintettük, de mégsem függetlenül hibásodnak meg, hanem valamiféle közös okból éri őket kiesés. Gondoljunk csak arra, hogy van két szerverünk a gépteremben, a gépterem két különböző pontján, azonban jön egy árvíz, és az egész géptermet elönti az árvíz. Akkor mindkét rendszerünk kiesik, hiába volt redundáns rendszerünk, mégsem voltak azok függetlenek, és mégsem érhető el a teljes rendszerünk. Hasonló problémát tud okozni egy földrengés, vagy egy komolyabb vállalat szempontjából figyelembe kell venni esetleges terrortámadás hatását is, de ennél banálisabb is lehet ez a közös ok, például a gépterembe vezető betápkábeleknek a tartós elvágása azt jelentheti, hiába van nekünk szünetmentes tápellátásunk, az nem tart ki a végtelenség, egy idő után a rendszer kiesését jelenti. Az ilyen meghibásodások ellen is védő rendszereket katasztrófatűrő rendszereknek nevezzük. Ezt úgy lehet elérni, hogy a tartalékrendszert oly mértékben kell elkülöníteni a szolgáltatást végző éles rendszertől, hogy ne lehessen ilyen közös ok. Azaz például földrajzilag is elkülönítjük a tartalékrendszert, földrajzilag elkülönített redundáns rendszert építünk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy két géptermünk van egymástól valamilyen távolságra, a két gépterem mindegyikében megvan a teljes szerverparkunk, valamint mindkét gépteremben megvannak a diszszervereink, és mindkét diszszerveren ugyanazok az adatok találhatóak. Ez feltétlenül szükséges, gondoljunk csak bele, hogy ha az egyik géptermet elönti az árvíz, akkor az abban a gépteremben tárolt adatok azok megsemmisülnek. Ahhoz, hogy a rendszerünk továbbra is elérhető legyen, az adataink biztonságban legyenek, az szükséges, hogy ugyanezek az adatok meglegyenek a tartalék gépteremben is. A két gépterem között valami nagy sávszélességű kapcsolat, tipikusan dedikált optikai kábel kapcsolat van, amin hagyományos LAN vagy SAN hálózati kapcsolat tud működni. A modern disk A-rendszerek képesek azt a szolgáltatást biztosítani, hogy amikor az operációs rendszer egy írási kérést ad az egyik disk A-rendszernek, az mindjárt ezt az írási kérést a tartalék disk A-rendszerre is fölírja, azaz mindkét disken ugyanannak az adatnak a másolata van meg. A különböző gyártók különböző márkanévvel illetik az ilyen rendszereket, Metro Mirror vagy Remote Copy néven szokták illetni az ilyen automatikus másolatot készítő storage szerverek rendszereket. Ugye egy nagyvállalati rendszer életében a legértékesebb komponens az maga az adat. Adatvesztést minden áron el kell kerülni. Az adatvesztés azonban nem csak a hardware meghibásodásából fakadhat. Fakadhat adatvesztés egy szoftverhibából, vagy nem elhanyagolható szempont az emberi tévedés, illetve az emberi rosszindulatú beavatkozás sem. Gondoljunk csak arra, hogy a rendszer gazdának az adatbázist át kell szerveznie, kiad néhány drop table utasítást, de véletlenül egy olyan táblát is eldob, amelyet nem szabadott volna, amelyben éles adatok voltak. Ez adatvesztést jelenthet, ez ellen védekezni kell. Vagy például egy hacker támadás esetén a támadók szándékosan semmisítik meg az adatainkat. Ezek mind-mind olyan meghibásodási lehetőségek, amelyek ellen az adatok duplikálása, tükrözése vagy RAID beszervezése nem véd, hiszen az a szoftver utasítás, amelyik a hibát okozta, az a másolatot is megsemmisíti, tehát nem elegendő a RAID ilyen meghibásodás elleni védekezésre. A megoldás az, hogy offline mentésre van szükség. Olyan mentésre, amit elkészítünk, és utána ahhoz nem nyúlunk többé. Nagy mennyiségű adat tárolására mai napig a legpraktikusabb médium a mágnes szalag. A mágnes szalag egyik nagy előnye az, hogy a mentés után kivehető a rendszerből, el lehet rakni a páncélszekrénybe, és akkor biztonságban tudhatjuk az adatainknak legalábbis azt az állapotát, ami a mentés pillanatában volt. Ilyetén módon egy időben több kópiát is tárolhatunk az adatokról. Ez különösen akkor fontos, hogyha egy esetleges szoftverhibát, vagy pedig emberi tévedést nem azonnal veszünk észre, hanem csak később fedezünk föl, vissza tudunk menni az időben, és egy korábbi mentést visszatöltve még a helyes adatokat vissza tudjuk állítani. Az offline tárolt mentés az véd a véletlen törlések ellen is, valamint az esetleges hacker vagy vírus támadások ellen is. Természetesen egy nagyvállalati környezetben a problémánk továbbra is az, hogy nagy mennyiségű adatunk van, sok adat a sok mágnes szalagot jelent, sok mágnes szalaggal az egyik probléma az, hogy hol tároljuk, de a másik probléma az, hogy hogyan találjuk meg rajta a keresett adatot, tehát egy hatékony nyilvántartási rendszerre is szükség van. Természetesen a gyártók biztosítanak erre is támogató megoldásokat. Az ábrán látható tape library system például úgy működik, hogy magában a rendszerben van több mágnes szalag meghajtó drive unit, illetve polcon elhelyezkednek az egyes mágnes szalag kazetták. A rendszer rendszerét képezi egy robotkar, amelyik egy ilyen fogasléces sínen mozogva el tudja érni a folyókokba tárolt egyes kazettákat, ki tudja emelni, és szoftver utasítás hatására emberi beavatkozás nélkül be tudja tenni a drive-ba. Ilyen tape library rendszerben megdöbbentően nagy mennyiségű adatot lehet tárolni, és ezek a tape library-k tipikusan a SAN hálózathoz kapcsolódnak, így tehát a teljes adatelérési rendszer részét képezik. Itt az ábrán láthatunk egy egészen nagy tape library-ből felépített rendszert, ahol az egyes sorokban tud mozogni a robotkar több ilyen szekrényen keresztül elérve az egyes szalagokat, valamint vannak ilyen sín rendszerek, amin keresztül az egyik szekrényből a másikba is áthelyezhetőek az egyes kazetták. Mindez anélkül, hogy ember valaha is kinyitná az ajtót és belenyúlna a szekrényekbe. A mentési rendszereknél azonban nagyon fontos szempont az, hogy egy mentési rendszer az nem egyenlő a szalagok teleírásával. Olyan rendszert kell kiépíteni, amelyben az adatok visszatölthetőek, és abból egy konzisztens állapot állítható vissza. Ez azt jelenti, hogy valamiféle konzisztens állapotot kell menteni. Például egy adatbázis esetén tranzakciómentes állapotban érdemes a mentést elvégezni. Úgyhogy a mentési rendszereknek több szintje is van. Az egyik szint a file szintű mentés, amikor egyedi fájlokat mentünk ki a file rendszerből, és akkor egyedi fájlokat is tudunk visszaállítani. Egy másik szint a rendszer szintű mentés, amikor a teljes lemezt másolatát mentjük el a mágnes szalagra, és így az egész lemezt egy mozdulattal tudjuk visszaállítani. Gyakran megkülönböztetjük az adatbázis szintű mentést, amikor az egyes táblák adatait mentjük ki a mágnes szalagra, és táblánként tudjuk a rendszert visszatölteni. Különös problémát okoz az, amikor az egész szerverünk esik ki, gondoljunk csak arra, hogy meghibásodott a szerverünk, és a megoldásunk az ilyen, hogy vásárolunk egy újat, tehát betolnak a géptermünkbe egy teljesen üres új szervert, arra először az operációs rendszert kell visszatölteni, annak az összes konfigurációs állományával, és csak utána gondolkozhatunk a felhasználói adatok visszatöltésén. Ezt a feladatot bare metal restore-nak nevezik, és különösen nehéz feladat a mentési rendszerek világában. Ezzel a mai előadásunk végére értünk, megköszönöm a figyelmet, sziasztok!